A következő előadónk Horváth Endre, Szabadkáról, a Teológiai Katolikus Intézet vezetője, az Új Testamentum bíró nyelvének, különösen pedig a Páli Levelek nyelvének kutatója. Our next lecturer, Endre Horváth, Subotica, Serbia, lead of the Theological Catechetical Institute, researcher of the Greek language of the New Testament, especially Paul's letters. Please set forth your presentation.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is szeretném megköszönni Bennyik atyának ezt a lehetőséget, hogy évről évre lehetőséget nyújt nekünk, mindannyiunknak egy ilyen találkozóra. Kicsit túlértékeltek ebben a bemutatóban, tehát én inkább, ami jobban érdekel, az Pálnak a teológiája, nem annyira nyelvezete is, de inkább a teológiája. Én egy, a mai előadásomban egy morzsát szeretnék kiragadni csak a Galata levélből, ami apróság, de számomra mindig fontos volt. Ez a Galata levél 4. fejezetének 6. verse igazából, hogy Isten elküldte lelkünkben fiának lelkét, aki ezt kiáltja bennünk, Abba Atya. Ez nagyon ismerős a római levél 8-ból, de valószínűleg, hogy ez az eredeti megfogalmazás. És azért fontos számomra, mert egyrészt nagyon-nagyon tömören fogalmaz, sok mindent hozzá kell gondolni az értelmezés közben. Másrészt viszont úgy érzem, hogy legalábbis számomra ez egyik kulcsa a páli Szentlélektannak. Nehéz persze azt mondani, hogy van egy központi magja a Szentlélektannak Pálnál, de mindesetre egy fontos részlet. Ahhoz, hogy értsük ezt a részletet, először is a Szentlélektanról kell indulni az Ószövetségben. Az Ószövetségben két fontos vonulata van a Szentléleknek, az Úr lélek, az Úr lelkének. Az első, hogy a Szentlélek életadó. Rengeteg zsoltárt lehetne itt idézni a Szentlélek életadó erejéről. De hát legnyilvánvalóbb az Ezekiel 37, amikor a csontmező, amire kiárad a lélek és életre kell. Az a vízió. Igazából a Szentléleknek az életadó ereje, az az Ószövetség számára nem más, mint Isten életadó erejének a megtapasztalása. A Szentlélek, az Úr lelke nem más, mint az Isten, egyértelműen az maga az Isten, de annak az életadó erejének a megtapasztalása, az Úr életadó erejének a megtapasztalása. A másik vonatkozás, ami fontos az Ószövetség számára, az viszont a Szentlélek, amely képes ez a küldetésre. Ez a legelső esetben rögtön a messiásra vonatkozik, Izaiásnak a jövendőlése, hogy kiárad rá az Úr lelke, a bölcsesség, az értelem, a tudás, a tanács lelke, és mindezek keresztül képessé teszi a Szent lelket, a Szentlélek a messiást, szóval a jövendőlés, arra, hogy elvégezze az Istentől kapott küldetést. Hogy egy olyan közösséget hozzon létre, ahol gyakorlatilag azt mondja, hogy az Úr ismerete olyan úgy jelen lesz, mint hogy betöltik a vizek a tengert. Ez a küldetésre való fölkészítés, aztán a messiásról az igazán kitágul. A profétákra is érvényes lesz. Az Úr lelke rajtam, fölkent engem, hogy örömét tudjak a szegényeknek. Most Jézus ezt messiási jövendőlésként értelmezi, de ez igazából egy profita jövendőlés. Az Úr lelke keni föl, hogy képes legyen megtenni a küldetést. Aztán ez az ígéret az idők végezetén az ország előjövetelekor az egész népre kiárad. Ez már Joel prófétának a jövendőlés, amikor azt mondja, hogy fiaitok és leányaitok prófétálni fognak. Tehát az életadó, illetve a küldetésre képessé tevő cselekvése a Szentléleknek. Na most ez az örökség, ez az Újszövetségben is megvan, Pálnál is megvan, de Pálnál sokkal hatványozottabban ki van dolgozva ez a szentlélektani vonatkozás, aspektus. Miért? Szent Pál számára Krisztusnak a föltámadása egyrészt utal arra a római 4-ben, hogy Krisztus föltámadását a Szentlélek valósította meg, de még fontosabb, hogy a föltámadt Krisztust olyan szinten összekapcsolja a Szentlélekkel, hogy egyenesen azt mondja a 2 Korintusi levélben, hogy az Úr a lélek. És persze ez nem azonosítás az a Szentléleknek meg az Úr Jézusnak, de azt jelenti, hogy a föltámadással olyannyira átáll, olyannyira meghatározza a létét Krisztusnak a Szentlélek, hogy hogy a lélek módján van jelen az egyházban. Másrészt viszont a kereszténység azt jelenti, hogy éppen ezzel a föltámadt Krisztussal vagyunk közösségbe. Tehát ha Krisztus meghatározza a Szentlélek, akkor a mi létmódunkat is keresztényként a Szentlélek kell, hogy meghatározza. Ezért mondja Szent Pál, hogy lélek szerint éljetek. Sőt, azt lehet mondani, hogy Szent Pálnak a Szentlélek a legegyértelműbb jele arra, hogy elérkezett az üdv történet. És azt mondja, hogy akiben nincs Krisztus lelke, az nem tartozik hozzá. Tehát én akkor vagyok keresztény, akkor vagyok közösségben Krisztussal, ha megkaptam a Szent Lelket. Valahol ez azt jelenti, hogy Szent Pálnak nagyon-nagyon fontos a mindennapi életben is a Szentléleknek a munkásába. A Szentlélek világosítja meg azt is számunkra, hogy azt mondja, hogy azért kaptuk a Szent Lelket, mondja az 1. Korintusi levél 2, hogy megértsük, mi az, amit ajándékba kaptunk tőle. Vagyis a kegyelmet is, amit ajándékba kaptunk, azt is a Szentlélek magyarázza meg, hogy én aztán tudjak azzal élni. Egy értelmet, világosságot adó munkásságon keresztül. Na most legvégül viszont meg kell említeni azt, hogy Szent Pál számára egy foglaló is. Foglaló, amit úgy kell értelmeznünk, hogy megkaptuk, mint az eljövendő dicsőségnek a foglalóját, ami egyfajta biztosíték arra, hogy a Szentléleknek az ereje, ha engedjük, akkor birtokba veszi az egész lényünket, és ez valósul meg a mennyországban. Most Szent Pálnak a Szentlélek tanai érthetően eléggé szerteágazó is, nem mernék arra vállalkozni, valószínűleg nem is lehet egyetlen egy rendszerbe összefoglalni, de úgy érzem, hogy a Galata levél 6 egy nagyon központi aspektusát érinti a Szentlélek tannak, Szent Páli Szentlélek tannak, amit aztán lehet használni arra, hogy más részeket is értelmezzünk. Ez a vers a Galata levél 4:1-7-ben ebben a szakaszban van benne, ezt olvasom most fel. Azt mondom pedig, amíg az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jó lehet mindennek ura. Gyámok és intézők felügyelet alatt áll apjától meghatározott ideig. Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatára voltunk vetve. De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és alávetette magát a törvénynek. Hogy a törvénynek alávetetteket kiváltsa, hogy a fiúságot elnyerjük. Mivel pedig fiak vagytok, Isten fia lelkét küldte szívünkbe, aki kiáltja, abba atya. Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú. És ha a fiú, akkor Isten kegyelméből örökös. Szent Pál ennél a szakasznál egy jogi rendelkezéssel indít. Ami arról szól, hogy amíg a kiskorú örökös nem érte el a meghatározott nagykorúságot, addig teljesen olyan állapotban van, mint egy rabszolga. Ugyanúgy kell engedelmeskednie, mintha nem is ő lenne mindennek az örököse, gyámok intézik alatt áll. Azt szokták mondani, hogy ez a Frigg jogrendszerből jön, de én azt hiszem, hogy bármelyik jogrendszerben ez jól érthető. Igazából egy gyámügyi eljárásról van szó. És persze ez azt is jelenteni, hogy a kiskorú örökös árva. Most ezt Szent Pál így elmismásolja, mivel hát mi érthetően nem vagyunk árvák. De azt emeli ki, ami számára fontos, a kiskorú gyermek, a kiskorú örökös és a gyámok kapcsolatát. A gyám jelképezi, később meglátjuk, egyrészt a világ elemeit, másrészt pedig a mózesi törvényt. A gyámoknak a szerepe pozitív. Olyas valami, amire szükség van, mert a kiskorú örökös még nem tudja használni az értelmét. Tehát az apa határozza meg, hogy meddig, a nagykorúság pillanatáig. És amikor elérkezik ez a pillanat, abban a pillanatban a gyámoknak a pozitív, de korlátozott szerep egyszerűen megszűnik, mintha nem is lett volna. Pontosabban azt feltételezzük, hogy mindaz az értelem, bölcsesség, ami a gyámokat eddig vezette, az addigra a nagykorúvá lett örökösnek a fejében is megszületett. És azt mondja Szent Pál, hogy ugyanígy mi is, amíg kiskorúak voltunk, addig a világ elemeinek szolgálatára voltunk vetve. Itt a világ elemei egészen biztosan, hogy a frig vallásosságból jöhet, aminek a tiszteletét Szent Pál úgy értelmezi, hogy a szolgaság, de azért azt is érdemes kihallani, hogy itt ezzel azt is jelzi ezzel a világ elemeivel, hogy ennek a magatartásnak van egyfajta kozmikus, az egész világra vonatkozó következménye. Vagyis mindenkire érvényes. Az, ami a világ elemeinél itt van, hogy annak a szolgálatára voltunk vetve, mondja pogány hallgatóinak, a Szent Pál másutta mózesi törvényre értelmezi. Érthetően nem a 10 parancsra, hanem a rituális rendelkezésekre. És arra utal, hogy abban a pillanatban, amikor eljött az idők teljessége, akkor valami módon mi is elnyertük a nagykorúságot. Előtte olyan állapotban voltunk, mint a szolgák. Pedig örökösök vagyunk. Mi az, ami történik? Tehát Szent Pál azt mondja, hogy elérkezik az idők teljessége. És így fontos megjegyezni, hogy itt egy kicsit a hasonlat, meg a Krisztus esemény nem fedi egymást. Mert a hasonlatnál, annál a jogi hasonlatnál múlik az idő, eljön a nagykorúság, és vége a gyámok hatalmának. Itt nem az idő múlása hozza változást Krisztusnál, hanem maga Krisztus esemény. Ez is egy érdekes kérdés, mit jelent az idők teljessége kifejezés? Jelentheti különben azt, hogy az apokaliptikus időszakoknak a végére jutva jön az idők teljessége, de jelentheti azt is, hogy Krisztus maga hordozza a teljességet, és a teljesség ideje jött el. Lényeg az, hogy ez az idők teljessége egyfajta esemény jelleggel bír. Krisztust, Isten elküldi fiát, aki asszonytól született, és a törvénynek alávetve él, hogy kiváltsa a törvénynek alávetetteket. És az asszonytól született, ezt valószínűleg úgy kell értelmeznünk, hogy a természet törvényeinek megfelelő életmódba született bele Krisztus. A törvénynek alapvetően pedig egyértelműen a mózesi törvényre gondol, illetve hát a pogányok szívébe írt verziójáról a mózesi törvénynek. És azt mondja, hogy Krisztus ezzel a szolidaritással kivált bennünket, pogányokat, zsidókat, mindenkit, a törvény szolgaságából. Egyrészt azt csinálja, hogy tehát Krisztus jogilag nem kellene, hogy a törvény alá rendelve legyen. Mi igen, ő nem. Hiszen ő teljes értelemben vett fiú, nagykorú, örökös, minden szempontból. Mi igen. És azáltal, hogy velem szolidaritást vállal, mindannyiunkkal, és átvállalja az én törvényszegéseimet, azáltal kivált engem a törvény szolgasága alól. Illetve hozzáteszi, azáltal elnyerem a fiúságot. Ez egy fontos dolog, hogy elnyerni a fiúságot, ugyanaz. Mit jelent ezen a ponton a fiúság? Ezen a ponton egyfajta Isten gyermeki méltóságot jelent. De aztán tovább megy Szent Pál is, és igazából ez az egész számomra, ez a legfontosabb rész, amikor azt mondja, hogy mivel pedig fiak vagytok, elküldte Isten szívetekbe a fiának lelkét, aki ezt kiáltja, abba atya. Itt úgy tűnik, hogy egyfajta időbeli egymás utánságról van szó, hogy először fiak lettetek, és utána elküldi a lelke. De hogyha a szöveg logikát követjük, akkor azt kell mondanunk, hogy itt igazából ugyanannak az eseménynek a két aspektusáról van szó. A Szentlélek az, aki megvalósítja bennem a fiúságot. Tehát nem egyszerűen csak egy elnyert, külsőleg elnyert méltóságról van szó, hanem egy valóságról, hogy valóban fiú leszek. És azt teszi hozzá, ez egy fontos aspektus, hogy elküldte az ő fiának lelkét. A római levélben Szent Pál arról fog beszélni a párhuzamos helyen, hogy elnyertitek a fiúság lelkét. A fiúság lelke az ismét csak egyfajta méltóságot jelent. De amikor azt mondja, hogy elküldte a szívünkbe fiának lelkét, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanabba az élet közösségbe emel be, amiben a fiú meg az atya van. Tehát valahol, főleg amikor a fogadott fiúságról beszélünk, néha szoktuk azt úgy értelmezni, hogy Istennek van egy igazi fia, meg van 900 millió kis lelenc, és mivel az Isten annyira jó szívű, akkor azt mondja, hogy gyertek ti is. A fogadott fiúság. Egyértelmű, hogy mi nem vagyunk ugyanazon a szinten, mint Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia. De ez a kijelentés, hogy elküldte a szívünkbe fiának a lelkét, az örök fiúnak a lelkét, ez valahol azt jelenti, tehát a távlatait mutatja meg ennek az eseménynek. Nem egyszerűen csak egy külsőleges örökbefogadás, hanem ténylegesen beemelni a belső kapcsolatba. Ezt az egyházatják azt fogják mondani, hogy részesülni az isteni természetben. Na most, amikor ezt mondják az egyházatják, az akkor már elveszik az egésznek a kapcsolat jellege, tehát eléggé be van szűkítve, de érezni a súlyát ennek. Fiának a lelkét küldte a szívünkbe. Igazából ez mögött ott van az az egész valóság, hogy Krisztussal közösségben tudom élni a kereszténységet. A kereszténységben vele ellettetek temetkezve, és föltámadtatok. Ami fontos számomra még ebben a részletben, nem csak az a méltóság, amit elnyerünk a Szentlélekkel, hanem az, hogy ez a Szentlélek kiáltja bennem, hogy Abba Atya, és ez valósítja meg bennem az Isten fiúságot. Úgy érzem, hogy itt azt kell mondani ezen a ponton, hogy a Szentlélek az, ami teljes értelemben szemét formál a hívő emberből. Ő valósítja meg bennem az Isten fiúságot. És persze érthető, hogy nem az én tevékeny részvételem nélkül, de mégis ő az az erő, ami kibontakoztatja bennem az Isten szándéka szerinti szemét, ami bennem megálmodott. Szoktuk ezt így használni, ezt a kifejezést, bár exegetikailag nem teljesen pontos, hogy Saulusból Paulus lett. Saulból Pál. Most ez azért nem pontos, mert tudjuk, hogy Pálnak mindig is két neve volt. De viszont az a valóság, hogy Pálból, vagy Saulból, abból az emberből, aki a megtérés előtt volt, egy sokkal tágasabb, igazi, kiformált személyiség lett a kegyelem által, ez igaz. Vagy Simonból Péter. Valahol a Szentlélek miközben kiáltja bennem, hogy Abba Atya, valósítsa meg bennem, hogy az Isten fiúságot, akkor formál ki személyé is. Itt a vége? Jó. Egy nagyon fontos mozzanat ennek, amit ezzel tudjuk értelmezni az első Korintus levélnél a karizmákat is. A karizmáknál, illetve az egyházban levő küldetéseknél a Szentlélek egyszerre személyé formál, és egyszerre közösségbe formál. Belemel a közösségbe. Tehát azért érzem fontosnak ezt a részét ennek a Galata levélnek, mert nagyon keveset mond a Szentlélekről, de annyira központi. Éreztetve ezzel a személyé formáló munkáját a Szentléleknek, hogy úgy érzem, hogy jó néhány másik szentírási helyet is lehet értelmezni Szent Páltól, ami a Szentlélekről szól. Egy érdekes dolog még, éppen ma fedeztem föl reggeli imámban, hogy az első Korintusi 13-ban szintén alkalmazza ezt a hasonlatot Szent Pál, hogy a kiskorúságról a nagykorúságra. De itt már a teljességre való eljutás, a színről színre való látást használja ezzel. Egy vándor motívum, ami mindenképpen egyfajta növekedésre hívja az embert, a Szentléleknek hivatkozva. Köszönöm szépen a figyelmet!